Hangtörténetek. Zenei ingyentségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
május utolsó napján Hangtörténetek című műsorunk 126. epizódjában Ila Gábor köszönti Önöket. A hatékony tömörség jegyében át is adom a szót zenei szerkesztőnknek, dr. Szabó Attilának. Szervusz Attila, hogy vagytok?
Köszönöm szépen, jól. Egy szép 14. századi zenét hallhattunk. Egy istampittát, olaszul istampittának hívják ezt a műfajt. Franciásan istampinek, erről még beszéltünk múltkorjában a műsorunkban. Ez tulajdonképpen egy trecentói, tehát a reneszánsz kezdeti műfaj. Itt igen nehéz meghatározni, hogy hol húzódik a határ végül is a késő gótika, a középkor és a reneszánsz között, a reneszánsz első százada között. Igazából nem is lehet ezt meghatározni, különösen így általánosságban nem. Mondjuk egy-egy épületnél, templomnál esetleg meg lehet kísérelni ezt. Ott egyértelműen meg lehet mondani, hogy valami gótikus, ez a reneszánsz. De zenénél ezzel törődni majdhogy nem haszontalan dolog. Itt azzal kell megbékélni, hogy firenzei trecentóbeli, tehát 1300-as évekbeli zenét hallottunk. És a műfaj, ez pedig az a gyors estampi műfaj. Az előadók között apa és fia is zenél. A özlantos, tulajdonképpen Henri Agnel, marokkói származású francia zenész, és a fia, aki ekkor körülbelül 12 éves, hogy én a gépeket elnéztem, pontosan nem tudtam megállapítani, hogy 2003-ban hány éves volt Idriss Agnel, de olyan 12 éves forma gyermeknek néz ki, 10 éves korától muzsikál, különféle ütőhangszereken, most is máskülönben jeles multi-instrumentalista, számtalan együttesben meg lemezen lehet látni a nevét. Tehát azzal kapcsolatban, hogy ezek a bizonyos határok hol húzódnak, hát mert több ízben beszéltünk különféle korok között. Azt is kell tudni erről, hogy az is, hogy azt mondjuk, hogy középkor, meg azt mondjuk, hogy reneszánsz, ezek tulajdonképpen sokkal későbbi szavak, kifejezések. Ha véletlenül betalálnánk ülni az időgépbe, és mondjuk 13. században bújnánk ki belőle, és ott elkezdenénk kérdezősködni, hogy jól értettem, a középkorban vagyok? Hát ott nem fogják érteni, hogy miről beszélsz, ugyanis sokkal később a gótika. A gótikát sem így ismerték, a románkort sem így ismerték abban a korban, és hát a barokkot sem. Ha valaki mondjuk a barokban azt találta volna mondani erről a korról barok, hát azt megnézhette volna magát, a barok az eredetileg egy elítélő kifejezés volt. Aztán később az éle úgy tompult, és ma már se tudjuk képzelni, hogy másképp lehetne hívni ezt a kort, a barokkot. De éppen tovább a következő zenénk is ugyanebből a korból, tehát az 1300-as évekből származik. Valamikor a 19. században felfedeztek egy kódexet, és érdekes módon el is felejtették, mint egy 50 esztendőt orosodott tovább, még aztán végül 20. században, 30-as években újból felfedezték. Ez a bizonyos kódex Faenza. Faenza az egy kisváros Ravenna mellett, itt fedezték fel, ugyanis ezt a kódexet ott is őrzik most is. Igen jelentős gyűjteménye a 14. századi, tehát kora reneszánsz hangszeres zenének. Ebből a kódexből hallunk most két darabot. Az ensemble Super Librum-tól. Hát annyit tennék hozzá, hogy Super Librum, ez szó szerint azt jelenti a zenei értelemben, hogy improvizálva, vagyis könyv fölött eltekintve, mondjuk nagyjából így neki. Magyarul lényeg az, hogy az improvizációnak az egyik kifejezése, ez a superlibrum latinul. A Faenza kódex után pedig hallgassunk most már a teli nagy reneszánszból két darabot. Az egyik John Dowland egy darabja, a második pedig ismeretlen szerzőtől. John Dowlandot nagyjából Shakespeare-rel egy korba tehetjük. Kifejezetten termékeny reneszánsz lantos volt zeneszerző, mert az összes valamire való európai udvart, udvari zenész volt, Az ő darabjának a címe a Dán király Gajárgya, míg az ezt követő Anonymous darab pedig magyar fordításban kb. Így jön neki, hogy a vörös begy az erdőbe repült. Tehát két darabot hallunk a Codex Faenzából, 14. századi zenét, majd későbbi reneszánsz zenét John Dallantól és egy Anonymous-tól. Az előadók ez utóbbi zenék esetében a Lewicz zenekar, ők állnak négy hölgyből és egy férfiből. Az helyzet, hogy a Lewicz az boszorkányt jelent, tehát nincs, hogy levegyék magukra ezt a nevet, ők adták maguknak.
Thank you.
Régi zenét hallgattunk a hangtörténetekben, a reneszánszig jutottunk, többek között John Dowland zenét hallgattuk. Merre tovább, Attila?
Barokk fele, töretlenül. Egy kevésbé ismert barokk szerzőt fogunk hallani, aki viszont a zenét hallgatva egészen kivételesen tehetséges ember lehetett. Sajnos ez az egyetlen zenedarab ismeretes tőle, ez maradt fenn tőlem. Pierre Gabriel Buffardin a neve, ő Provence-ban, tehát Dél-Franciaországban született, de hát ő is több helyet megfordult, nem csak Európában, Konstantinápolyban is megfordult, ott például alkalma nyílt a nagy Bachnak, Johann Sebastian Bachnak egy Johann Jakob nevű testvérét is tanítani, de ő volt mestere Danznak is, tehát egy igen virtuóz előadó volt állítólag, nagyon gyorsan játszott, és általában állítólag inkább azon iparkodott, hogy gyors zenékben csillogtathassa meg tehetségét, emiatt hát ilyen andantékat nem is nagyon vállalt, és lentókat is, adagiókat. Élete nagy részét a drezdai Tász választófejlődő udvarában töltötte több évtizedet, ahol is ő volt a Hof Capellének az egyik legtehetségesebb zenésze. Sajnálhatjuk, hogy tőle több zenét nem ismerünk. A Musik Antiqua könyvtől halljuk ezt a zenedarabot Reinhard Göbel vezetésével. Hát ő az egyik korifeusa a korhű előadásmód és a régi zene mai előadási kultúrájának. Ő volt az egyik első, aki így szólalt meg az 1970-es években, korhűen. És hát most ő a Salzburgi Mozarteumban tanítja a régi zenei előadás módokat. Hallgassuk tehát Büffardant.
Thank you.
Pierre Gabriel Büffarden E-moll koncertóját hallgattuk, és mivel folytatjuk, Attila?
Egy Verdi áriával fogjuk folytatni, az Állarcos bál harmadik felvonásából egy híres áriával. Természetesen, hogy Maria Callas fogja nekünk nagyszerűen előadni, és a milánói La Scala Opera Színház zenekara Antonino Fotto vezényletével fogja kísérni. Ez egy 1956-os szeptemberi felvétel. Röviden szólnék egy pár szót a milánói szkáláról. Hát ezt általában szkálának szokták rövidíteni, de valójában ez nem szkála, hanem teatro alla scala. Olaszul a szkála az mindközönségesen lépcsőt jelent, vagy ha régi magyar szót akarjuk használni, a grádics. Vásárhelyen is van egy híres épület, sajnos elég méltatlanul néz ki mostanában, régisége nem is nagyon látszik rajta a gyönyörű felújításoktól. A Surlot Grádics, gondolhatjuk, hogy így kapta az opera is Milánóban a nevét a lépcsőjéről, hát nem. Ez egy ősi veronai család, a Della Scala család, ahonnan aztán végül is származik ez a név. De feltételesen, mert először egy templom kapta ennek a családnak a nevét, tehát Santa Maria della Scala, aztán a templom valahogy elpusztult, és a helyébe építették, tehát Maria Terézia uralkodásának utolsó éveiben valamikor ezt az operaszínházat, ami egyből Olaszország legnagyobbja lett. Azóta is töretlenül a világ egyik vezető, hanem legnagyobb és legjelentősebb operaszínháza. A Állarcos bál története igen érdekes, a Verdi-féle opera története. Egy nagyon beszédes példája annak, hogy hogy tromfol egymásra a művészet és a valóság. Vagy hogyha mondjuk a goethei szavakat, kifejezéseket akarjuk használni, akkor a költészet és a valóság. Egészen döbbenetes. Ugyanis hát az történt, hogy a francia forradalom tejében 1792-ben a harmadik Gusztáv svéd királyt, aki államcsín révén lett, hát ragadta magához a hatalmat, egy állarcos bálon halálosan megsebesítette Ankerström kapitány, hogy minden stimmel, ez egy igazi ilyen svédesen hangzó név, és pár napon belül csak ugyan meghalt, valószínűleg seblázban halhatott meg. Harmadik Gusztávról tudva levő, hogy ő tulajdonképpen egy felvilágosult abszolutista császár mintaképe Svédországban. Ő édesapját halála után ragadta magához a hatalmat államcsín révén, ugyanis addig Svédországban egy viszonylag jól működő parlamentarizmus, egyfajta demokrácia működött, ami az arisztokráciára és a parlamentre támaszkodott, és ő pedig inkább a polgárságra támaszkodott, tehát ebben az értelemben előremutató volt az ő lépése. Ráadásul az országban olyan változásokat, gazdasági, mindenféle szociális változásokat indított el, amik igazából előremutatóak voltak. Mégis, ugye hát ez a 1792-es államcsíny, ez rövid időn belül elvitte ezeket az eredményeket. Na most erre a történetre figyelt fel, ugye a romantikában már Daniel Lobel, francia zeneszerző, akinek a forgatókönyvírója egy igen jó forgatókönyvet, igazán operás forgatókönyvet írt ebből a történetből, harmadik Gusztáv király történetéből. Beleszőtt szerelmet, megcsalatást, mindenféle varázslatokat, jósnőket, és hát egyáltalán ilyen operai szabta át a konfliktust, nem nagyon zavarta őt a valóság. Obernek viszont nem sikerült a zenéjével hát sikerre vinni az operát, így hát végül is az egész feledésbe merült, nem Verdi számára, aki a forgatókönyvírótól megszerezte a librettót, és a saját forgatókönyvírójával további változtatásokat végzett rajta. Így született meg a Verdi-féle állarcos bál, ami 1857-re kész is lett, igen, röviden végre járt ennek az operaírásnak, és a szerződésnek megfelelően Nápolyban, Nápoly operában elő is készültek adni. Csak hogy az történt, hogy pár nappal az előadás előtt Párizsban harmadik Napóleon császárt merénylet érte, amiben tulajdonképpen neki csak a kalapja lyukadt ki, meg a felesége szemét sértette meg egy üvegszilánk, de környezetében pont 80 haltak meg, és 150 valahányan sebesültek meg. Hatalmas meribillió keletkezett, mondanom se kell, botrány. És most jön az érdekes, hogy tronfol a valóság az operára és az opera a valóságra. A császári párt a párizsi operába menet érte a merénylet. A hírre a nápolyi intendánsa az operának, meg az impresszárió minden rimánkodására kénytelen volt felfüggeszteni az előadás utolsó előkészületeit, így ez nem jöhetett létre. Ugyanis az történt, hogy a párizsi merényletben olasz hát szabadságharcos, mi már emlegettük a múltkor valamelyik adásunkban, hogy voltak ezek a Carbonari nevű olasz szabadságharcosok, akik merényletektől sem riadtak vissza. Ezeket ma ugye merényleteket terrorakcióknak hívjuk. És ezek közül volt az egyik, az, aki ugye ezt elkövette, egy bizonyos Orsini nevű olasz gróf, aki az Olaszország függetlenségéért és egyesítéséért, a Risorgimentoért harcolt. És az történt, hogy ebben az időben is Franciaország több kisebb államra volt osztva, különféle uralkodóházak, többek között Habsburgok, meg Bourbonok, hát uralkodtak, meg a Velencei Királyság, a római pápai állam, szóval én nem tudom, hogy gondolta Orsini, hogy a francia császár halála, hát ő persze úgy gondolta, hogy a császár halálával majd Franciaországban is kitör egy ilyen, sőt, Európa szerte egy ilyen nagy republikánus, ilyen általános forradalom, és így aztán Olaszország is előbbre jut az egyesülés és a királyító császároktól való megszabadulás útján. Tény, hogy nem ez történt, hanem őt halálra ítélték, és még egy társát. Az operával pedig az történt, hogy áthelyezték Rómába, viszont csonkításokkal, mert nyilván ekkor már a cenzúra is felfigyelt, és így végül is kénytelenek voltak libretton annyit változtatni, hogy svéd királyból Richard gróf lett, a helyszínből, tehát Stockholmból Boston lett az Egyesült Államokban, így adták elő végül is 1858-ban ezt az operát. Az ária, amit hallani fogunk, Marrom a prima in grazia nevű ária, a harmadik felvonásból, az a pillanat, amikor Amália elfogadja a halált, de kéri, hogy tojára keblére szoríthassa a gyerekét, ugye ez bizonyos szerelmi történetnek a áldozata. Sajnos arra nincs időnk, hogy az operának is elmeséljük a librettóját. Tény az, hogy hiszem eléggé egyértelműen átjött az, hogy a valóságban, a történelmi valóságban, a való életben és a operában úgy kergetik egymást az igen hasonló történetek. Úgyhogy nem panaszkodhat senki, hogy az opera az csak fikció. Ráadásul a két merénylet között is, a svédország és a párizsi merénylet között is, tehát igen sok párhuzam, hasonlóság van, mindkét uralkodó államnyel vette magához a hatalmat, mindketten tulajdonképpen hazájuk javát szolgálták, mert harmadik Nápolyon is idejében is hatalmas fejlődésnek hát indult úgy Franciaország, mint Párizs, mindenféle tekintetben, gazdasági és társadalmi tekintetben is az egyik vezető hatalom lett harmadik Nápolyon alatt a világban Franciaország. Hallgassuk tehát Verdi Állatszos Bájából Maria Callas előadásával az egyik leghíresebb Máriát.
Verdi Állatszos Bája után is még sok gyönyörű muzsika vár ránk mai összeállításunkba. Fauré-val folytatjuk, ha minden igaz.
Igen, Gabriel Fauré-nak két cselló zongora szonátája van, ami az elsőt a D múlt fogjuk hallani most annak az első tételét. Christian Paul Théha svájci francia csellós előadásában, akit Catherine Stott kísér. Igen, szép francia századfordulói zenedarab. Majd utána ugyancsak francia szerzővel folytatjuk. Egy általunk eddig még nem említett szerzővel, Emmanuel Chabrier két rövidebb zongoradarabjával, amiket Angela Hewitt fog előadni, a jeles kanadai zongora művésznő. Az első darab címe Mélancolie, hát nevezzük búskomorság vagy búbánatnak. A második pedig Ballabile, ami, hát azért mondtam olaszosan, mert olaszul mindközönségesen táncolhatót jelent.
Thank you.
Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért. Thank you.
Francia zeneszerző Gabriel Fauré és Emmanuel Chabrier zenével érkeztünk el mai utolsó blokkunkig.
Egy olyan zenével búcsúzzunk, amit én azért választottam ki, hogy hát elképzeltem magam előtt egy zenét, ami határozott. Ez hiányzott nekem ebben a műsorban, hogy a vége fele határozott legyen. És nem kell sokat keresgéljek, Schubert ilyenkor az ember mindig kisegíti. Az ötödik H-dur szimfóniájának a harmadik menetto tételét választottam ki. Egy igen szép határozott zenét, máskülönben nem durban van, hanem G-mollban. És ráadásul valóban hasonlít a nagy G-moll szimfóniához, a Mozartéhoz. De ez minket ne zavarjon, ez a vád már sokszor érte ezt a Schubert szimfóniát az elmúlt 200 valány esztendőben, mióta örvendhetünk neki. Tény az, hogy egy igen szép zene. A Camerata Academica des Mozarteumst a salzburgi, igen híres zenekart Vég Sándor vezényli. Vég Sándorról kénytelen vagyok röviden néhány mondatot elmondani. Ő volt a 20. század egyik leghíresebb kamarazenésze. A Vég kvartett a század közepe táján világhíres volt. Amellett igen jeles előadó művész is volt, mint szólista, hegedűs, illetve Vége elé pedig átvette a salzburgi Mozarteum zenekarát, és valami olyan csodát művelt el vele, amire hát ilyen zsenik kapták fel a fejüket, mint például Carlos Kleiber, meg Sergio Celibidache. Tény az, hogy egy olyan hangzás sikerült Vég Sándornak itt Salzburgon elérnie, amit hát kevesen a világon. Érdemes tehát ezeket a felvételeket, amik a 70-es években készültek ezzel a zenekarral, bárhol az ember felleli meghallgatni, mert persze, hogy nem lesz olyan élményben része, mint eredetiben lehetett, sajnos azt nem tudhatjuk már milyen volt, de a felvételeket érdemes meghallgatni. Tehát tőlük fogjuk Schubert 5. szimfóniájának harmadik tételét hallani, de most, hogy miért volt szükségem nekem itt zárásképpen egy határozott zenére, azért, mert a múltkor egy suspanszt, egy ilyen lebegő állapotban búcsúztunk a hallgatóktól, ugyanis a választás napját megelőzően egy pár órával a kampánycsendben nem beszélhettünk tisztán, de most már beszélhetünk. Muszáj lezárjam azt a témát, ugyanis olyan szerencsésen sült el ez a választási eredmény, hogy azt kell mondjam, hogy nem is igen jellemző ez az utóbbi évtizedeinkre. Ez a páratlan szerencsés eredményhez mi erdélyi magyarok nagy mértékben hozzájárultunk, és hát emiatt én úgy gondolom, hogy mivel hogy megtudtam azt is, hogy a legnagyobb arányú szavazatot az összes magyar község és város közül Lövétén kapta Mikusordán, emiatt a falumnak, községemnek, ahol dolgozom, 31 éve most már, nekik ajánlanám ezt a lövétélyeknek, ezt a Schubert 5. szimfónia tételt. Hallgassuk tehát a salzburgi Mozarteum zenekarával, amit Vég Sándor vezényel.